A Magyar Régész Szövetség 2022-ben is meghirdeti a Régészet napját, melyhez az ország több múzeuma is csatlakozott. Debrecenben a Déri Múzeum munkatársai május 27-én és 28-án misztikus tudományos programokkal várják az érdeklődőket. A látogatók a túlvilág, azaz a csillagos ég lakói állandó tárlatot tekinthetik meg Hajdú Zsigmond régész előadásával fűszerezve. A rendezvény mindkét napján lehetőség van egy, a város határ jelenleg folyó ásatás megtekintésére. Hajdú Zsigmond, a Déri Múzeum főmúzeológusa, régésze. Hogyan látja a régészet jelenét? Ugye, mert elindult ez a fantasztikus hivatás is valahonnan, ugye az emberi kíváncsiság az nem ismer határokat címmel, aztán most hol tart, mert most már olyan technikai és minden áll a régészek rendelkezésére, hogy nagyban megkönnyíti a feladatukat. Jól sejtem?
Igen, nagyjából válasz egyértelmű. Hát nyilvánvaló, hogy mondjuk a régészetnek, mint tudománynak és mint érdeklődési területnek, meg múlt kutató ágazatnak a kiteljesedése mondjuk az elmúlt évszázadokhoz, tehát az újkor időszakához köthető, ahogy a modern tudományok kialakulása is. Persze nagyon akarnánk, hogy eredményeket lehetne egészen visszamenve, hol jutottunk egyébként megkeresni, tehát mindig voltak olyan kultúrák, amelyekben bizonyos fajta ősök kultusza után bizonyos uralkodók érdeklődtek. És akkor így van az, hogy mondjuk például a II. Ramszesz fáraó a Sphinx előtt ugye kitisztítja ezt a hatalmas emléket, mert akkor is már nekik ugye az van több száz éves múltba ment vissza, és kitisztítja, és egy emléktáblát is tesz, hogy ő ezt egyfajta fogadalomként egyébként tette, hogy az ősök emlékét megőrizze, és az isteneknek hódoljon. Most ez csak egy példa arra, hogy mindig van reflexió, de hát természetesen a modern régészet az utolsó úgymond évszázadokban az újkor termékeként kell beszélnünk. Hát ebből a szempontból most azt lehet mondani, hogy a különösen ennek a legutolsó része, vagy egyértelműen még évtizedei azok, mondjuk nagyon drámaian új fejlődési formát hoztak, és ebben a valóban az eszközöknek az alkalmazása az különösen kinyitotta egyébként a lehetőségeket, tehát mondjuk úgy, hogy a régebbi egyszerű kis szelvényeken való bekukucskáláson, mondjuk a földből való bekukucskáláson kívül most már mint egy hatalmas talajröggenekkel át lehet világítani, anélkül, hogy hozzányúlnánk a talajhoz, és bele lehet látni, és láthatóvá lehet tenni, hogy alatta milyen rendszerben vannak az emlékek. Tehát összehasonlíthatatlanul nagyobb lehetőségünk van arra, hogy a korabeli úgymond időszakoknak a lenyomatait, a véletlenszerű egyik lenyomatait kutassuk, és ennek egyébként a jellege is megváltozott, ebből utána ezt emelném ki, hogy mivel mindenfajta feltárás információ vesztéssel is emlék a szakember végzés, ezért általában most a bolygatással nem járó kutatási formákat helyezik előtérbe, és a lelőhelyeket meg inkább őrizzük meg úgy, ahogyan vannak, és hogy sokkal kevésbé az ásatás. Ásatás csak akkor kell, hogyha az lelőhely elpusztulna, mert valami építkezés érinti, ezért az építkezés érdekében kell mindezt megtenni, de amúgy a lelőhelyeknek az érintetlen hagyása, a védése és az elkövetkezendő koroknak a még tisztább és még precízebb és még különlegesebb eljárási formájának kell meghagyni.
Tehát ez az egyik alapelv, ami napjainkban érvényesül, hogy egyfajta tiszteletben tartása az adott helynek, tehát ami a föld mélyén nyugszik, az maradjon is ott. És akkor csak bizonyos esetekben nyúlnak hozzá. Egyébként az elmúlt időszakban melyek voltak azok a régészeti feltárások, amelyek mondjuk világszenzációnak számítottak, vagy szakmailag valamilyen nagy előrelépést jelentettek a régészet terén? Tudunk-e ilyet említeni? Akár itt, helyben.
Most azt mondom, hogy itt a bőség zavarával küzdünk, mert rengeteg ilyen van. Ha most megint így általában és egyetemes szintjén nézzük a régészetet, akkor ugye világörökségről van szó, tehát nem tudja egy nép se kisajátítani ezt magának, ugye ez lehetetlen is volna. Inkább azt mondanám, hogy a felelősség oszlik meg, hogy minden olyan ország, illetve mai népcsoport, ahol él, azonnal annak a földnek a mélyén lévő emlékekért ő felel, úgy, mint a világörökség egy darabjáért. Na most ilyen értelme viszont, mivel a világörökségnek a darabjai egyetemesek, ezért gyakorlatilag összeadódnak ezek az információk, és egyszerre hatnak világszerte különböző formákban, oda-vissza. Aztán mondjuk ezeknek a hatásait most, mivel hogy ez folyamatosan ugye történik, és folyamatosan kerülnek be új adatok, tulajdonképpen felmérhetetlen, hogy mi hat és mennyire hat. Ezt egyébként egy hatalmas nagy bulvár érdeklődés is ugye megerősít, illetve befolyásolja, igényeket támaszt, stb. Nyilván egyébként a már említett például egyiptomi kultúra, meg azért nagy emlékekkel rendelkező kultúrák azért előnyben vannak. Tehát azok azért örökzöldek maradnak, mondjuk Stonehenge-től a piramisokon át, mondjuk a Kolosseumig lévő helyek, ugye ezek nyilvánvaló úgy hát, hogy dominálnak. De az őskor szempontjából, hogy mondjuk hozzám is egyébként közelebb áll, egyre több nagyon érdekes információ jön elő, és ezeknek helyi lokális értékei vannak, de a lokális értékek pillanatokat összeállnak egy nagyobb régióban, hogyha több hasonló találkozik, és onnantól kezdve annak már egyetemes jelentősége lesz. Ezáltal, hogy gyakorlatilag ezeket a föld alatt lévő emlékeket jól fel lehet térképezni feltárás nélkül is, életformákat lehet azonosítani, és életformákon belüli mondjuk szokásokat. És ebben mondjuk ki lehet emelni különböző élethelyzeteket, és azokat egyébként egy kulturális történeti nézőpontból mondjuk lehet vizsgálni. Ezért aztán kialakultak így angol száz mintára, hogy halálrégészete, amiben hát a halotti kultusszal kapcsolatos úgymond események, illetve jelenségeket foglalják össze, de van egy konfliktus régészete, ami mondjuk a háborúknak, vagy különböző erőszaknak a helyzeteit foglalja össze, van egy háztartás régészet, ami meg ugye a különböző telepeken lévő sajátos edény kultúráknak és házaknak és települési formáknak úgymond felelnek meg, és hát azon kívül még mindenféle másnak a lehetősége benne van ebben, amiket egyébként felhasználhatnak, tehát gyakorlatilag a mai kornak és a régi kornak az összekötése azáltal, hogy az információk ennyire megnövekedtek írásos források nélkül is, ezért gyakorlatilag ugye ez összehívja és egyébként pillanatok alatt, hogy így mondjam, kérdezhetővé teszi a régi korokat, és a mai kor kérdéseit föl lehet tenni oda is, és ebből egy ilyen oda-vissza reflexek alakulnak ki, ami egyébként a mai kulturális világban egy különleges jelentőséggel bír, mert ezek a kulturális reflexek képezik talán a kulturális örökségnek azt a fajta jelentőségét, amivel egyetemesen is tényezővé kezd, illetve már azzá is vált, de valószínűleg befolyással is bír egyébként, mert bizonyos vagy a támpontokat is ki lehet belőle olvasni. De ezek egyébként nehéz kérdések, mert azért mégiscsak a mai élő kutatók, a mában élő kutatók próbálják meg ezeket fölfedni, de mivel hogy az információk szélesek és összeadódnak, ezért ezek önmagukban is szabályozzák azokat. Mai értelemben mondjuk környezetrégész, van egy ugye régebben is volt egy ilyen, hogy környezetrégész, most a klímaválság miatt hogyan használták ki a környezetüket, és milyen mértékben terhelték meg ezeket a kérdéseket, most már föl lehet tenni nagyon erősen. És aztán, hogy volt-e náluk a földhasználat vagy terület használatában megkülönböztetett formák, tehát hogyan alakul ki az, hogy mondjuk a saját föld, meg az attól idegen vadvilág. Tehát határok kérdése, utak kérdése, kapuk kérdése, minden ilyen, ami mondjuk a modern civilizációban is nagyon fontos, ezek a kérdések ős történeti körülmények között is föltehetők. És az ott adott válaszok, azok bizonyos értelemben nagyon erős reflexiók lehetnek egyébként arra, hogy régebben hogyan gondolkoztak ebben, és ebben mik az általánosak. És akkor általában véve ebben az emberi általános lehet keresni nagyon sokszor. Tehát azt az emberi általános, ami korontól függetlenül az ember földgolyon levő létezésének egy ilyen általános pontja, hogy hogyan reagál egy ember közösség adott esetben egy helyzetre. Hiába változik a technikai körülmény, hiába változnak az idővel a különböző állapotok, mégis ennek vannak állandó pontjai.
Egy kicsit visszatérve oda, hogy ugye korlátozták a feltárásokat, és bizonyos feltételekhez van most már kötve, hogy melyik területet hogyan, mikor, milyen szinten bolygatnak meg a régészek. Ugyanakkor azért a régmúltból említettük itt a fáraókat, a piramisokat. Vannak olyan helyszínek, amelyeket már szinte túlon-túl is ki zsákmányoltak, ki fosztottak, nem feltétlenül a régészek, de ugye kincsek és egyebek után kutatva vannak ilyen helyek, még gondolom, hogy az egyiptomi piramisokon túl is.
Természetesen vannak, meg mindenhol, tehát az egyiptomi piramisoknál is folytatódik mindez. Mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen egy kicsit ez még olyan, hogy kimeríthetetlen mennyiségű kincs van a föld alatt. Mondhatnánk azt is, hogy ami a 19. században még általános volt, hogy mindenki annyit visz belőle, amennyit akar, de most már régen nem itt tartunk. Azóta most már világtörvények, UNESCO törvények szabályozzák ezt, és lassan minden olyan ország, ahol ezek az emlékek, tehát mondjuk egyiptomiak, hogy akkor is, hogy az a fejlődő ország közé tartozik, egyébként alaptörvényei közé tartozik, hogy őrizzék ezeket a helyeket. Már csak, hogyha más nem, akkor a nemzetközi turizmus miatt is, hisz ezek a szegényebb országok nagy része ebből él. Tehát az őrzése, megőrzése, védése ezeknek az előhelyeknek általános világ tendenciává vált, de ennek ellenére azért hatalmas rombolások vannak még ma is. Az egyik mondjuk a világnézeti alapon például az iszlám ugye rombolja a képi ábrázolásokat, ez ennek tudjuk, hogy voltak Iránban, illetve hát Afganisztánban például voltak ennek egy példái. Illetve hát a műkincskereskedelem az sajnos, az illegális műkincskereskedelem az nem lankadt, sőt, ha lehet mondani, erősödött. Tehát ahogyan az általános műkincskereskedelem és a műkincsek utáni vágy oldhatatlan, és az nem mindig a törvényes keretek között mozog, hanem nagyon sok gazdag embernek a gazdagságának egyik része az, hogy megszerezzen bizonyos fajta műkincseket, vagy muzeális értékű úgymond tárgyakat, és az eltegye magának, és az nála legyen, és a többi. És ugye ez egint fölvet egy a világnézettel kapcsolatban egyébként nagyon érdekes úgymond dolgokat, hogy ez miért van, miért tehet el. Ennek sajnos nagyon erős a vonzás, és erre hatalmas világméretű iparág tevődött, illegális iparág, ami a gyakorlatilag a drogkereskedelemmel azonos mérteket tud ölteni, és legalább akkora összegek is mozognak mögötte, tehát a szervezettség is legalább ekkora. Tehát ez szintén a korunk jelenségéhez tartozik, és ezzel gyakorlatilag szinte mindenhol, ahol műkincsek kerülnek elő a földből, tehát nálunk is szembe kell nézni. Mindenhol van ennek egyébként formája, mindenhol működik mindez. Viszont itt nagyon érdekes rögtön, hogy aki nem a múzeumi keretekben dolgozik, és mondjuk nem hivatalosan megy mondjuk területre ki, az nem feltétlenül bűnöző még. Tehát azért a kettő között van egy nagyon nagyon-nagyon-nagyon széles, úgymond egy ilyen társadalmi önkéntes igény a múlt iránt, és ebben van egyfajta ilyen amatőr aktivitás is, amelyiknek nincs haszonszerzési szándéka, hanem hogy szeretnének ebbe részt venni, amatőr fémkeresősök, tömkelege jó egzisztenciával, és nem akar kereskedni vele, szeret kiállni a földekre. De ez a szabályozatlan keresgélés azért a mai viszonyatok között, pont az elején mondtam, hogy a leleteknek a lelő körülményei roppantul fontosak, és ugye a fémkeresés abból a kiragadás jelenti általában, ezért romboló jellegű. Tehát információkat veszítünk, zűrzavart okoz, még akkor is, hogyha az illetők nem akarják eladni, hanem szívesen hoznák be a múzeumba. Tehát ez a úgynevezett nem bűnözői eredetű, tehát nem haszonszerzését működő illegális, nem hivatalos műkincs vadászat, illetve fémkeresős mondjuk terepjárás, ez is veszélyes, és egyik veszélyezteti a múltat, de ez egy más kategória, mint a tényleges illegális műkincs kereskedelme.
Azt mondta az előbb, hogy a föld mélye kiapadhatatlan régészeti kincsek tekintetében, én pedig azt gondolnám így laikusként, hogy egyszer aztán ennek vége, mert minden előkerül előbb-utóbb.
Igen, ez igaz, tehát mondjuk, ha most ezt is, ha úgy teszi fel, akkor valószínűleg sokkal inkább, hogy így mondjam, előkerülnek és pusztulnak, mint hogy bekerülnek. Tehát, hogyha most egy állandónak veszük a régmúlt, tehát a föld alatt lévő úgymond régmúlt kincseknek a mennyiségét, akkor az nyilván csökken. Csak arra mondtam még, hogy azért korásra ott tartunk, hogy nincsenek még, meg hogy nincsenek olyan területek, ahol nem kerülhetnek elő, vagy a meglévő területeken is rengeteg. Például egy egyiptológus azt mondta, Egyiptommal kapcsolatban, mint a legrégebb óta ismernek, és talán a legjobban az európai kultúra által való felfedezés, tehát hogy a napóleoni háborúk után ugye felfedezték ugye ezt a kultúrát, és utána nagy mértékben kezdték kirabolni, ugye hát több mint 200 éven keresztül. Most ugye ezeket már a mai törvények, meg az egyiptomi törvények, a mai állam törvényei gátolják, de ettől függetlenül azt mondják, hogy még 70% az egyiptomi kultúrának az emlékeinek még a föld alatt van, itt volt a homok alatt. Tehát van még rengeteg, még abból is, amit egyébként folyamatosan úgymond raboltak azóta is. Tehát nagyon nagy mennyiség van, viszont az tényleg igaz, hogy fogyóban van, tehát védeni mindenképpen kell, mert az a fajta összmennyiség, hogyha azt történeti adatként, tehát múltról szóló adatként tekintünk rá, akkor annak az egybetartása és megőrzése az a kulturális örökség, az egyetemes kulturális örökség, talán a legfontosabb feladata, hogy minél kevesebb, tehát szinte ne pusztuljon el semmi. Hogyha ráengedni erre a feltárásokat is hivatalosan, akkor ez tovább folytatódna, tovább szűnne, még hogyha ezek raktárba gyűlnek össze is, meg egyebek egyébként. Tehát ennek a korlátozása, ez mindenképpen azt a legszélesebben vett kulturális örökséget, amelyben nem csak a külön értékes tárgyak, vagy esztétikailag fontos tárgyak, vagy drága kőből készült tárgyak, amiknek piaci értéke van önmagában, hanem maga a jelenségeknek a rendszere, mint múltnak a forrása, hogy így tekintünk rá, akkor az bizony mondjuk valóban azt érdemli, hogy minél kevésbé nyúljunk hozzá, mert az valóban folyamatosan csökken.
Két felől lehet nézni, vannak azok a leletek, vannak azok a tárgyak, amelyeknek tényleg piaci értéke van, tehát nagyon értékesek valami miatt, mert drága kő, vagy nemes fém, stb. És vannak azok a tárgyak, amelyek viszont nagyon értékes információt hordoznak. Önöknek, régészeknek elsősorban akkor az információ az, ami a legértékesebb?
Hát igen, így általánosan fogalmazva azt mondjuk, hogy igen. De ez nem áll szembe feltétlenül az esztétikai értékkel sem, mert az esztétikai értékkel bíró tárgyaknak is rengeteg az információ értékük, talán pont azért, mert különleges esztétikai formát jelentek. Tehát annak is van korabeli információs értéke. Tehát, hogy mit jelentett abban az időben, milyen presztízse volt annak a tárgynak, milyen kiemelt fontossága lehetett, az nem biztos, hogy ugyanaz volt, mint a miénk. Tehát annak volt még plusz mondandója, meg hát ugye, hogyha egy ilyen különleges dísztárgyat, különleges gonddal készítettek el valamikor, akkor abban a korabeli szándéknak a vizsgálata az roppantó fontos, tehát az megint a történeti információ kategóriájába tartozik, és ilyen értelemben azok is hordozzák. Tehát úgy mondanám, hogy a történeti információknak a keresése az az összes létező esztétikailag értékes és nem értékes tárgyat úgymond lefedi, plusz a lelő körülményeiket, amiknek nincs tárgyi formájuk. Tehát például egy gödörnek, ami, vagy egy foltnak, ami egy korabeli életnek a nyomát tükrözi, mondjuk azért, mert égettek valamit, és ott van egy ilyen égetési folt, egy vöröses folt, az legtöbb esetben nem eltehető. Nem lehet vele mit kezdeni. Sőt, van olyan, amikor nem is emberi körülmények köz, hanem mondjuk a természet befette mondjuk azt a területet, homokot hordott rá mondjuk a szél. És az mondjuk egyfajta egy metszetben megjelenik egyébként, mint egyfajta csík. A homoknak tényleg semmi értelme nincs így külön, mert a természet hordta oda. Viszont itt időrendet fog jelenteni, mert azáltal, hogy befette azt a részt, tudjuk, hogy homok odaérkezése előtti időszakból valók azok a lehetek, amik alapján alatta vannak. Uh-huh. És ha esetleg fölötte is vannak, akkor azok meg egyébként később jöttek. Tehát időrendet jelent az a homok, aminek semmifajta emberi közösséghez nincsen nyoma. Tehát ilyen értelemben olyan összefüggő rendszert alkot az a fajta föld alatt lévő, úgymond összmaradványrendszer, aminek az értéke ilyen értelemben a történeti időkben vizsgálva az a legszélesebb. És a legnagyobb, tehát ebben nincs olyan esztétikai tárgy, ami ne férne bele, és még egy csomó olyan van, ami nem tárgy.
Felmerült bennem közben a kérdés, hogy a múlt ismerete hogyan segítheti a jövőnk építését. Tehát arra gondolok, hogy voltak olyan kultúrák, és voltak olyan korszakok, ahol nagyon magas szinten volt a civilizáció, és ezek már ilyen letűnt korok. Hogyha innen mondjuk előkerül olyan tárgyi emlék, amit valamit mutat, amit mi nem tudunk, de ők tudták, esetleg előfordulhat ilyesmi, vagy volt-e már arra példa, hogy valami olyan technika, vagy valamilyen olyan eljárás, vagy valamilyen olyan anyag került elő, ami mondjuk a jövőt megsegítette, vagy más megvilágításba helyezte.
Vannak ilyenek is, amiket újra felfedeznek, tehát van ilyen tényező is. Legtöbb esetben mondjuk a segítséget, ahogy már az előző kérdések egyikére válaszolva elmondtam, nem az adja, hanem a közvetlen viszonyítási lehetőségből az általános emberi tényezőnek a kiemelése. Mert az néha a mai gondolkodásunkban is elvisz. Tehát mondjuk például csak egy kérdés mondok erre. Mennyire individuális az ember, és mennyire közösségi? Na most ugye ez ma mai világunkban egy kicsit egyébként, főleg a nyugati kultúrában, ez nagyon nem az individualizmus irányába. Tehát, hogy az ember a szabadság nevében mindenfajta kötésétől meg akar szabadulni. Na most kérdés, hogy nincs ennek egy határa. Most az őskori kultúrák erre nagyon jó példákat mutatnak, hogy az identitás keresése, amely nem a egy személynek, hanem az egy közösségen belül elhelyezett személynek a képe, és annak különböző ritusainak a nyomát egyébként éljük tetten, abból úgy nagyjából kialakul, hogy az egyéni létezésnek határai vannak. Tehát az egyéni létezés az ráadásul a párja állapot, a számított állapot, az nagyon sok egyenlő volt a halálos állapottal. Tehát egy közösségből való kidobás, kirekesztés vagy számüzetés, az gyakorlatilag ugye szinte halála volt. Nem mindig, és nem minden formában. Tehát ilyen értelemben mondjuk az őskori közösségek, vagy a korábbi közösségeknek a rendszerét, hogyha vizsgáljuk, akkor nagyon sok ilyen ma nyitott kérdést is meg tudunk nézni. És hogyha az már látszik, hogy visszamenőleg az ember soha nem tudott létezni, még gazdag, befolyásos formában sem mondjuk egyfajta közösségi korlátok nélkül, akkor az elgondolkodhatta, hogy a mai emberképet hova lehet feszíteni. Most ez persze megint nem azt jelenti, hogy úgy kell csinálni, mint az őskoriak, hanem hogy az egyfajta tendenciát mutat. És akkor a gondolkodásnak lehet egy pontja. Lehet az is, hogy ezekre így múltkorok meg lehet haladni, ki lehet találni újat. Na de hogyha mégis mondjuk nagyon eltévedünk, akkor ott kapaszkodó vissza, hogy ez már túlzás, el nem kell menni mondjuk tovább. Aztán persze olyanok is vannak, amikre ön céltott, hogy bizonyos fajta ismereteket, mondjuk a korabeli természeti ismeretekben tudtak gyógyításban, ebben, abban, amabban, amiket mondjuk később az újkor időszakában mondjuk feledésbe merültek. De ez egyébként igaz mondjuk a népi gyógyításra is, tehát nem kell nagyon visszamennünk a régészetbe ennyire. Tehát a népi gyógyításnak is egy csomó olyan formája volt, amelyek utána a komoly városias rendszerbe elvesztek. Babonásnak gondolták. Egyrészt nyilván az is volt egyébként, vagy olyan összefüggésbe tartották, és másképp. És utána utólag vannak mondjuk a gyógyfőeknek a kultúrája, az szerintem egy ilyen fajta, nagyon sokszor egy ilyen újrafelfedezése a régebbi hatásoknak. Tehát a gyógyszeripar az nagyon sok minden egyébként kapcsolódik a régi néprajzi hagyományos közösségnek a gyógyító eljárásaihoz. Ma is szokták megnézni különösen ilyen hagyományos körülmények között élő népeknek a különböző gyógyítási rendszerébe, hogy miket használnak és miért használják. És ezeket modern elemzésekkel kimutatják, hogy tényleg benne van valami. És hiába ők azt nem ilyen mikroszkópikus módon csinálták, de valamit kitapasztaltak, és az működött, most meg sokszor egyébként ezt visszaigazolják majd egyébként mikroszkópikus, hogy igen, azért működik, mert ilyen fajta anyagi kölcsönös hatások vannak mögötte.
Hogyan látja a régészet jövőjét most? Én itt most nem csak a technikai fejlődésre gondolok, hanem az etikai, erkölcsi hátterére ennek az egész tevékenységnek. Tehát ugye fejlődnek az eszközök, és ugye egyre több lehetőségük lesz önöknek, régészeknek, de hogy itt vannak korlátok, vannak határok, amelyeket már az elején is említettünk, hogy ezek mennyire szigorodhatnak a jövőben.
Hát most mondjuk ezt a kérdést én azért bontanám két részre, mert úgy, hogy a régészet egésze, az véleményem szerint hatalmas kiteljesedést ért el, és azáltal, hogy a forrásai látványos, amik pedig képi formában megnőttek, mondom itt a különböző térinformatikai rendszereknek, meg röggen átvilágításoknak, meg egyéb ilyen...
Létre tudnak hozni teljes alakokat.
Így van, tehát gyakorlatilag ugye föl lehet vázolni, igen, részben alakokat, részben meg korabeli élő körülményeket tudnak egyébként teljes mértékben rekonstruálni, mintha egy fotó készülne róla, úgy tudnak, mint egy korabeli fotó. Ez a lehetőség nyilván annyira behozta a régészetet a mai gondolkodásba, gyakorlatilag szinte azt lehet mondani, hogy a mindennap életünknek közvetlen viszonyítási formájává is vált. Tehát visszakérdezni egy mai állapotot, egy régi múlt, mint az elég mondtam, a közösség és az egyének például mondjuk a viszonyát. Tehát ez ebből a szempontból határtalanul nagy és határtalanul erős. Most a régészeti feltárások kutatásokra, amik a késnek a másik része, és ebben mondjuk ez a bizonyos kutatás és a illegális amatőr kereskedés és a kriminális haszonszerző.
A lelkes kincsvadászok.
Hát az már több annál, tehát azok egyébként, ha lelketlenek látom, mondjuk a szeúzó kincset, ugye azok gyilkolnak keményen, mint a gengszterek. Tehát az egy gengszterizmus. Odáig terjedő részben nyilvánvaló utóbbi ugye az egy tiltandó, üldözendő valami, most már úgy tudom, hogy a Magyarországon és meg egyik összes kelet-európai országban a rendőrségnek külön ilyen szaka van, akik ugye ezzel foglalkoznak. Műkis tolvajlással. Tehát ez olyan, mint a drog, még egyszer mondom, hogy drogházat, hogy az egyébként külön foglalkoznak, külön rendszerben van, stb. Nemzetközi formái vannak, és ugye itt is vannak dílerek, akik egyébként ezeket elosztják, stb. Tehát gyakorlatilag ugye ennek is megvan a maga rendszer, ez nyilvánvaló, ezt üldözni kell. Az amatőr érdeklődést azt pedig becsatornázni kellene, tudni azt a sok olyan embert, akik egy jó szándékkal érdekel a múlt, hogy valamiképpen ne romboljanak. Tehát valamiképpen ki kell elégíteni az ő vágyaikat, de valamiképpen azt mondjuk szakembergárdához kötni, de ez azért nehéz, rögtön megmondom, hogy ez egy roppant nehéz kérdés, mert például mondjuk ez is egy magyarországi forma, és akkor átfogjuk, hogy Magyarországon papíron 500 régészről szoktak beszélni, azt szokták mondani, hogy hány régész van, akkor közel 500, ez azt jelenti, hogy kevesebb van egyébként. Inkább a 300 meg a 400 között van a területen kidolgozóknak a száma, de azért egyébként dolgoznak különböző intézményekben, tehát mondjuk a közel 500. Na most az interneten egyébként önmagukat regisztráló amatőr fémkeresősöknek a száma 5000. Ugye látjuk, hogy egy nagyságrendel egyébként nagyobb az a fajta. Most 5000 embernek, és most tétező fejű mindez az 5000 ember, mert egyébként amúgy fölteszik magukat, tehát jó szándékúak. Tehát aki bűnöző, az nem teszi föl magát, vagy elbújik ezek mögött. De ez az 5000 ember ez egyébként jó szándékkal szeretne, és hatalmas energiája van csinálni. Ezt nagyon nehéz beintegrálni ebbe a rendszerbe. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt, hogy ezek az emberek ne kényszerüljenek arra, hogy mégiscsak illegálisan kimegyek valahol, ahol nem látja senki, és akkor ott nézegetek. Tehát ez egy nagyon erős kihívási forma. Nyilván a jövőben erre majd kell keresni megoldásokat, mert ami társadalmilag jelentkezik, az előbb-utóbb, hogy így mondjam, intézményesülést kér. Tehát vagy tiltó, vagy támogató, de valamilyen fajta intézményesülési formát fog majd kérni. Tehát ez a része mondjuk a jövőben megoldásra vár. Ez itt nálunk is, de világszerte is. Nyugaton már vannak erre, de most nincs megoldva mindez. Ott is vannak problémák ezekkel kapcsolatban, de ott már sokkal több ilyen példa van, mondjuk helyi önkormányzatok, mindenféle amatőr szervezetek, amelyek kapnak támogatást, alapítványokban működnek, akkor összekötik őket egyébként mondjuk a turista látogatásokkal, egyebek, és akkor azok ugye egyfajta bemutató helyeket tartanak fent, abból ugye alapítványi pénzeket kaphatnak, és akkor alkalmazottaik lesznek, és akkor ebben már sok mindent ki lehet élni, mondjuk ott a rommezők vannak például, az Olaszországban vannak ilyen példák például. Ez nekünk is még a megoldás, mondjuk, hogyha egy megoldást lehetne mondani, mi az egyik legjobb ilyen fémkeresős embert, azt integráltuk, hogy így mondjam, tehát ő nekünk dolgozik, és elismerten is nagy haszonra van, de ez egy ember egyébként. Na most van még országosan azért erre a szándék, meg példa, mondjuk úgy, hogy akkor pár tizenvalahány embert, igen, na de még mindig mondom, ott van 5000, tehát azért ez még attól nagyon messze van.
A régészet napja mire szeretné felhívni a figyelmet itt a Déri Múzeumban?
Hát leginkább arról, hogy a régészet létezik a Déri Múzeumban, van egy állandó kiállításunk, ami elég érdekesnek mutató, mondjuk a látogatók visszajelzése alapján mondom elsősorban, hogy ezt látogassák, meg jöjjenek el minél többet. Többször is meg lehet nézni, mert több értelmezési szintje is van ennek a Csillagoség lakói című állandó kiállításunknak. Azon kívül más kiállításaink is szoktak lenni. Most van egy ilyen legek kiállítás, amiben szintén vannak régészeti tárgyak. Az állandó nagy kiállításunknak, a várostörténeti kiállításnak van egy földalatti Debrecen része, ami szintén régészettel kapcsolatos. Tehát jöjjenek el a múzeumba, szálljanak rá időt, ne fél órát, órát, hanem mondjuk nézzék meg, és úgy tudják azt, hogy oda bármikor érdemes bemenni, mert ez egy folyamatos nyitott könyv. Tehát ezt érdemes újra nézni, ezt nem lehet csak egyszer megnézni. Ez volna, meg amúgy szoktuk még fölhívni a figyelmet a meglévő műemlékekre. Tehát mondjuk például itt az eleméri Csonkatoronynál, ugye egy középkori emlékhely, és nagyon szépen ki lett építve az elmúlt időszakban, egy kurgán tetején van, ott egyébként az eleménél, ott a vasút mellett, és rajta van a 15 éves háborúból egy templomnak a akkor elpusztult úgymond falromja, és az megint csak ugye egy emlékező hely, ki lehet menni, piknikezni lehet, stb. Tehát, hogy a kirándulásokat össze lehet azzal kötni, hogy a környezetünkben lévő emlékhelyeket meglátogatjuk, megnézzük, és hát mondjuk meg is becsüljük.
Hajdú Zsigmond régésszel, a Déri Múzeum főmúzeológusával beszélgettünk.